Máté evangéliumából olvasok ma délelőtt igét, a Máté evangéliumának az első fejezetéből, a 18. verstől a 25. versig hallgassuk meg az igét. A Máté evangéliuma első fejezet 18. versétől fennállva hallgassuk meg ezt a történetet. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József igaz ember volt, és nem akart őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevez el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Íme a szűz fog a méhében fiút szül, akit Imádoelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk ad Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki, magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy itt lehetünk, eljöhettünk eléd, összegyülekezhettünk, hogy hallhassuk a te hangodat, szabadat, hogy téged magasztaljunk, előtted hódoljunk ezen a karácsonynak az ünnepén, hogy megköszönjük a legnagyobb ajándékot, amit kaphat egy ember e földi életében. Az örök életet, a szabadításnak az ajándékát, amely Jézus Krisztusban megjelent. És köszönjük, Urunk, hogy mi így ünnepelhetünk. Ő rá gondolhatunk. Őt imádhatjuk. És várhatjuk azt, hogy a mi életünkben cselekedjen, munkálkodjon a te igéd, ő maga, hiszen ő föltámadt és él, és befogadhattuk az életünkbe, szívünkbe. Kérünk, Urunk, hogy ezen a mai alkalmon is hadd halljuk meg a te hangodat, a te szabadat, hogy munkálkodjon a te szabad ereje mi bennünk. És hadd tudja azt elvégezni, azt a munkát, amire elküldöd ezen a mai délelőttön is, ami számunkra, a te igédet. És tudjuk, hogy nem tér vissza hozzád üresen. Akkor sem, hogyha visszautasítjuk. Akkor sem tér vissza üresen. Meghozza mindig a megfelelő munkáját. És kérünk, Urunk, mi nem elutasítani akarjuk a te igédet, hanem befogadni. Tedd alkalmassá szívünket, lelkünket, és hagyd tegyük mi is alkalmassá a mi halló érzékszerveinket, hogy tudjuk meghallani szabadat, és az munkálkodjon mi bennünk. Amen. Ebből a szakaszból egyetlen egy igeverset szeretnék itt megismételni, és erről szeretnék szólni. A 21. verset, amely úgy szól, fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Az angyalnak a kijelentése József felé, és számunkra is hangzik ez a kijelentés, hogy úgy nevezd, hogy Jézus, mert ő szabadítja meg az emberiséget, a népét a bűneiből. Hát ez egy örömhír, örömüzenet, ez az egyetlen egy igevers ebben a történetben, hogy ő az, aki eljött erre a világra azzal a céllal, hogy szabadítód lehessen, hogy szabadságot adjon neked és nekem. Mi nagyon velősen szoktuk kifejezni azt, hogy mit jelent az evangélium. Azt mondjuk, hogy örömüzenet. És maga ez a egy igevens és egy evangélium, és könnyen rámondja a hív ember, hogy egy örömüzenet. A régi korokban egy kicsit többet mondtak, mint örömüzenet. Mi a mai modern korban szeretünk csak egy szóval valamit kifejezni sok esetben. Akkoriban azt mondták az evangéliumra, ami szabadításunk felől való örömhír. Ami szabadulásunk felől való örömhír. Mert ez az evangélium, hogy megszabadulhat az ember. És nem véletlenül kapja ez a gyermek, az Isten fia ezt a nevet, hogy Jézus, amely ezt jelenti, hogy szabadulás, megmenekülés, üdvösség, mind ugyanazt akarja kifejezni, hogy az Úr bőségére, gazdagságára szabadulhat föl az embernek a lelke. A te lelked is, az én lelkem is. Juthatunk üdvösségre, örök életre, és ez örömhír az ember számára. Három kérdés merült föl bennem e igevers kapcsán, ahogyan elmélkedtem, imádkoztam, készültem erre az alkalomra. Az egyik az, hogy mit jelent, hogy ilyen névadásban részesült Jézus. Hiszen nem a szülők adják a nevet a gyermeknek. Ez volt a megszokott, és ez a megszokott a mai világunkban is. Hanem az Isten jelenti ki, hogy mi legyen az ő neve. Mit jelent ez? Hogy Isten jelenti ki. Aztán mi Jézusnak a nevének a jelentése. Ez mit jelent a mi számunkra? És végül pedig, kiket szabadít meg Jézus? Hát haladjunk ezen végig, nyeljünk ebből üzenetet. Igevers alapján, hogy fiút fogsz szülni, akit nevezzel Jézusnak, mondja az angyal Józsefnek. Tehát nem József ad neki nevet, nem Mária ad neki nevet, nem ő gondolkoznak azon, hogy na akkor mi tetszik, melyik név tetszik, melyik hangzik talán jól, ami adható, hanem egészen máshogyan történt a névadás. Valamit jelentett. Hát azért is van így, mert ebben is benne van az, hogy nem akárki jött el a világra, hogy ember nem adhatott nevet az Isten fiának. Mert ha nevet adott volna az ember az Isten fiának, akkor az nem lenne az Isten fia. Ugyanis az ad nevet az Ószövetségben és a régi korban, aki nagyobb volt, mint akinek adják a nevet. A nagyobb rendelkezik azzal, hogy nevet adjon egy embernek, egy másiknak. Na de hát József meg Mária az nem nagyobb, mint a megszületett megváltó. Ők nem adhattak neki nevet. Az Istennek, az Atyának kellett nevet adni. És ezért jelenti ki az angyal Józsefnek, hogy mi legyen a neve. Az ember kisebb, mint az a gyermek, aki megszületett karácsonykor. És nem adhat az ember nevet. Sőt, amikor az ember kérdezi még az Isten nevét is, hogy mi a neved, akkor még az Isten még azt sem engedi, hogy az ember ezt megtudja. Vagyok, aki vagyok. Nem rendelkezhetsz még az Isten nevével sem. És hát az Ószövetséget, ha végig lapozzuk, akkor nagyon is kiderül ez, hogy a névadás mögött mindig is ez állt. Például az ember miért ad nevet az állatnak? Mert felettébb való. Mert nagyobb nála. És olvassuk is a Zsoltárok könyvében, úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a láb alá vetettél, a juhokat, a marhákat, mint még a mezei vadakat is, az ég madarait, a tenger halait, amik a tenger ösvényein járnak. Olvasok a 8. Zsoltárban, de a 105. Zsoltárban is olvasok. Az egek az urai, az egek az úr egei, de a földet az embereknek adta. És hát olvassuk, hogy Ádám elé oda mennek ugye az állatok, és az Úristen megnézi, hogy az ember hogyan nevezi el ezeket az állatokat. Felette vagyunk. A szülő is felette van a gyermekének. Miért? Mert az Isten rábízta. Majd nekünk kell felelnünk gyermekeinkért. És amikor megszületik egy gyermek, akkor a szülőnek lehetősége van, joga van, hogy a gyermekének nevet adjon. De ha tovább lapozzuk a Bibliát, akkor azt is láthatjuk, hogy például amikor egyik uralkodó elfoglalt egy másik országot, akkor hatalmában volt annak az uralkodónak a másik uralkodót, akit leigázott a nevének a megváltoztatására. És ezzel jelezte azt, én felettébb vagyok, feletted vagyok, nagyobb vagyok, mint te. Hatalmam van arra, hogy a te nevedet megváltoztassam. Tehát ezt láthatjuk itt az Ószövetségben is. Például így olvasva a Királyok könyvében, ezután Nékó fáró Eljákimot, Jósiás fiát tette királyá apja Jósiás után, és a nevét Jojákimra változtatta. Vagy például úszintén Királyok könyvében, azután Babilónia királya Matanyát, Jojákim nagybátyát tette meg helyette királynak, és a nevét Csitkijára változtatta. Vagy akkor emlékezhetünk Dánielre is, meg a társaira is. Ott vannak a babiloni fogságban, és mit olvasunk, hogy a főudvarmester, aki nagyobb náluk, annak hatalmában volt megváltoztatni az ő nevüket. És így olvasok Dániel könyvében, a főudvarmester ilyen neveket adott nekik, Dánielt Baltazárnak, Hananyát Sadraknak, Misáélt Mésaknak, Azalját pedig Abednégónak nevezte el. Ő adott nevet. Milyen érdekes lenne, így lenne egy munkahelyen. Ugye? Bemennénk, és a főnök azt mondaná, hogy hát te, téged nem így hívunk ezentül, hanem ez lesz a te neved. És akkor menne a társa befele a cégbe, az keresné az ő feleségét vagy férjét, és ha az eredeti nevén szólítaná, akkor néznék, hogy az ki az. Nem tudjuk. Mert itt, ezen a helyen nem ezt használjuk. Mit adott a főnök? Milyen nevet? És azon kellene szólítani ott a portánál. Azzal kéne beszélni az a munkatárs, hogy itt van-e. Amit a főnök mondott, a főnök nevet adott. Hát nem tudom, hogy belemennénk-e, vagy hogy éreznénk magunkat, hogy még a főnökünk megváltoztatná a nevünket is. De abban az időben ez ment. Aki felette volt, hatalma volt megváltoztatni. Tehát nem adhatott József és Mária emiatt sem a megszületendő megváltónak nevet. Onnan a mennyből kellett nevet kapnia, és így hangzik számunkra is érthetővé még jobban az, amit a Filippi levélben olvasunk, hogy megalázta magát és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig, ezért fel is magasztalt őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tért meghajoljon, mennyeké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ez olyan nagy név, hogy leborulnak majd előtte. Mindenki leborul. Mindenki térdet hajt majd. Hát ezt egy földi ember ilyen nevet nem adhat a megváltónak. Isten jelentette ki. Ő adta ezt a nevet. Látod ebben a gyermekben? Látod az Isten fiát? Látod az ő hatalmát? Ebben a névadásban is látod, hogy mennyivel nagyobb ő nálunk. Mennyből kapott nevet. Az Atya adta neki a nevet. A hírnök viszi Józsefnek álmában, mi legyen az ő neve. És engedelmesedik József. Meghajtja ilyen tekintetben is térdeit, és azt teszi, amit az Isten mond neki. A napkeleti bölcsek is észreveszik azt, hogy nem akárki született ma. Az Isten fia, egy király, nagy király született. kincset kell vinni, és térdüket is meghajtják ő előtte. De jó, hogyha már ezt látod, és így ünnepelsz karácsonykor, hogy térdet hajtasz ő előtte, és így éled az ő, a te életedet, hogy Uram, dicsérem a te nagy nevet, oly szép nekem ez a név, mert te megszabadítottál bűneimből, senki nem tud, de te meg tudtál szabadítani, szabaddá tettél. És amikor őt királyoddá, uraddá, megváltóddá teszed, akkor ő tesz veled valamit. Nevet ad neked, mert ő neki hatalmában van. Megváltoztatni a te nevedet. Megváltoztatni azt a nevet, amit a szüleid adtak neked gyermekkorodban. És mondani egy másik nevet, amivé akar téged formálni és alakítani. Amivé akar téged tenni. Ez csak azokkal teszi meg az Isten, akik az övéi. Ők kapnak majd új nevet. És kaphatsz már itt a földi életben is új nevet. Kijelentheti az Isten azt a nevet, hogy ilyenné akarlak téged formálni. A Bibliában hány ilyen történet is van. Például Jákob. Azt kapja, hogy Jákob. Mert már úgy született. Mert sokszor abban az időben úgy adtak nevet, hogy vagy a születéskor történt valami, és akkor arra nevezték el a gyermeket, vagy valami imádság által kapták, és arra nevezték el a gyermeket. És hát ez a csaló a sarkába kapaszkodott Ézsaúnak. Úgy jött a világra. Jákob legyen neve. Csaló. És csaló is volt. Jó becsapta az apját. Jó átverte a testvérét. Az apósár sem kímélte, mert rafinált volt. Ott is a saját érdekeit nézte. Hogy lehet ő gazdagabb? Hogy gyarapodhat meg? Mindig ezen járt az esze. Hogyan lehet minél jobban elhajózni a különféle pályákon, és előre kerülni? Nagy csaló volt ez a Jákob. Aztán egy éjszaka az Istennel küzdött, és kapta ezt a nevet, hogy Izrael, Isten küzd, Istennel küzdesz. Mennyivel más lett utána az nap, a másnapja, találkozni kell testvérével, hány év eltelt, még mindig haragszik, de megyek elé, majd Isten küzd értem. Eljutottál ide te is már, hogy a régi csalóból olyan emberré lettél, hogy Isten küzd érted, és te tudod nyugton lenni, mint ahogy a Mózes mondja az ő népének, hogy az Úr harcol értetek, ti meg maradjatok vesztek. Tudod te vesztek maradni abban a helyzetben, ami szorongat téged? Hogy az Isten harcoljon helyetted. Hogy az Istent engeded előre, majd ő küzd. Én is a magam módján természetesen imádsággal, könyörgéssel, várakozással, de most nekem vesztekkel maradnom, nem kell rafináltan gondolkodnom, hogy hogyan mehetek el a szélső pályán, hogy csapjam be a másik embert, hogy könyököljem le, vagy hogy tapossam le, vagy hogy nyalizzak be a főnöknél. Nem, én ezt már félre rakom. Én már nyugton maradok, mert van, aki küzd értem. Nekem már a nevem Izrael. Isten küzd értem. Isten harcol értem. Milyen nagy dolog, amikor így megváltoztatod Isten téged. Nevet ad, és változást hozad a te életedbe. És annyi mindenkiről olvashatjuk még a Bibliában. Gedeon, ott a présházban, ott félelmeiben, ott van elbújva az ellenségtől. Megjelenik neki az angyal, azt mondja neki, hogy köszöntelek, erős vitéz. Hát valahogy így kellett volna köszönteni. Köszöntelek, gyáva, félős, rettegős ember. Mi az, hogy erős vitéz? Hát hol van attól? Hát itt bujkál, itt fél, félelmeiben, elrejtőzött. Erős vitéz. Mert az Isten azzá fog most tenni. És 300 emberrel neki mész egy nagy seregnek. olyan hited lesz, erős vitéz leszel. Amikor az Isten jön és beleszól a mi életünkben, és elhagyjuk a mi félelmeinket, présházainkat, mert ott rejtőzünk, mert megijedünk minden próbától és gondtól, és bebújunk a magunk félelmében valahova. És jön az Isten, és azt mondja, hogy hát mit bújkálsz te itt? Hát te vagy az erős vitéz. Harcba kéne menni. Szembe kéne nézni a félelmekkel. Szembe kéne nézni az aggódásaiddal. Szembe kéne nézni az élet nagy próbáival. Nézzél már szembe. Hát veled megyek. Hát küzdök veled. Hát nem te fogsz te győzni azzal a 300 emberrel? Hát nem látod, hogy a nagy Isten van veled? Hogy eljött és megszületett Immanuel, és velünk az Isten, hogy veled van a szabadító. És Gedeon átéli, hogy megszabadítja az Isten az ő népét. Az ellenségtől. És te átélheted, hogy megszabadított a félelemtől, megszabadított az aggódástól, megszabadított annyi Góliáttól már az életembe. Hát mit bujkáljak most megint a présházba? Minek menjek el? Minek bújjak el? Nézzek szembe mindazzal, ami jön. Mert nekem szabadítóm született. Mert nekem egy olyan Istenem van, aki küzd értem, és harcol értem. És ő született meg karácsonykor. És ott van az én életemben, mert befogadtam, és életem részévé vált. De jó, amikor te már Istent követed, és új nevet kapsz tőle. Ő nevezel valaminek, és csinál belőled valakit. Vagy Simon, akit kiválaszta, mint tanítványát Jézus, és mondja neki, hogy Péter vagy a kőszikla. Amit eredetileg, ha görögben olvasok, akkor azt jelenti, hogy kődarab. És az a kődarabon építem fel az én egyházamat. Ezt úgy kell érteni, hogy Péter egy kődarab a sziklán, Jézuson. És ha a kődarab a sziklán marad, Jézuson marad, azon majd fölépülhet az Isten egyháza. És neked is azt mondja, hogy legyél kődarab, légy rajtam a sziklán, és annyi mindent föl tudok akkor építeni rajtad. Akkor épül a te életed. Nem rombolódik, meg rongyolódik, hanem szépül és épül. Amikor Isten jön, és ő ad nekünk nevet, és formál és alakít, és egy Péterből, aki áruló lesz, aki olyan kődarab volt, ami letört a szikláról, de újra visszakerült oda, azon tényleg már felépülhetett. Mert néha vannak buktatók, néha elbukunk, nehéz azzá válnunk sokszor, amit az Isten belőlünk akar csinálni, és formálni. De milyen jó, hogyha te engedsz ennek. Emlékszem, hogy voltam egyszer egy olyan csendes napon, egy kis új szálláson volt, amikor azt a feladatot kaptuk, hogy már egy késő délutáni időpontban, hogy szerinted, ha Isten nevet adna, neked milyen nevet adna? El kellett csendesedni. Voltak azért lista is, hogy mire gondolnak, vagy ebből is lehet választani, vagy hogy érzed. És akkor én ott elcsendesedtem, egy olyat kaptam, hogy békességszerző, békéltető. Hát, hogy meg is lepődtem, mert hát én fiatal koromban nem békéltető voltam, hanem feszültségkeltő. Ha valaki olyat mondott, akkor kapott egy taslit. Ha valami olyan volt, akkor vagy neki ment valaki a barátomnak, akkor nem kibékítettem őket, hanem akkor beálltam a barátom mellett, akkor rúgjuk, üssük, verjük. Tehát valamilyen módon akkor csináljuk. Csak akkor csak mélyítette az ember a feszültséget. És akkor azon a csendes napon azt mondta az Isten, hogy békéltető. Én. És akkor hányszor történt utána, hogy jöttek házas párok, ott békéltetni kellett őket. Jöttek testvérek, és békéltetni kellett őket. Harmadikként, vagy negyedikként odaállni, villámhárítónak lenni a két ember közé. Az Isten próbál használni, nevet adni, és formálni és alakítani téged. Neked milyen nevet adna most? Talán valamit megsugott most a szeliden a Szentlélek, hogy téged milyenni akar formálni az Isten. Ő tud neked nevet adni. És aztán tudjuk, hogy akik győznek, akik mennybe jutnak, kapnak nevet. Hát azt olvasok a Jelenések könyvében, aki győz, annak adok az elrejtett mannából. Adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Ha te Istentől kapsz nevet, az egy kiváltság. Kiváltság volt Simonnak kapni egy nevet. Kiváltság volt egy Jákobnak kapni egy nevet. Kiváltság volt egy bemerítő Jánosnak, mert őnek is az Isten mondta meg, hogy mi legyen a neve. Kiváltság. Tudjátok, miért kiváltság? Mert a kiválasztottak kapnak nevet. Az övéi kapnak nevet. És azt is jelenti, hogy azért kaptam, mert őt szolgálom. Mert őt imádom. Ő előtte hódolok. Ő az én Uram. Hát lásd meg így, ezen a mai napon karácsonykor az Isten fiát, hogy ő nagy, ő hatalmas. Ő neki mennyből jött a neve. Mert ember nem adhatott neki nevet. És ha őt imádod, őt szolgálod, neked is nevet ad. Hatalmában áll. És arra akar téged átformálni, átalakítani. Engedd meg ennek a királynak, hogy szolgálja légy, és formálja és alakítsa te életedet. Aztán ennek a névnek, amit kap a megváltó, ennek van jelentése. Ahogyan említettem is már, szabadító, üdvözítő. Annak idején, meg hát a mi időnkben is sokszor úgy adunk nevet, hogy megnézzük, hogy a naptárba milyen nevek vannak, aztán hogy cseng össze az előnévvel, jó hangzik, jó ki lehet mondani, tetszetős. Na, meg mind a kettőnknek tetszik, mármint a apának, meg az anyának is, és akkor legyen az a neve. Hát nem egyszer van így, hogy így adom mi nevet. De az Isten azért adott ilyen nevet Jézusnak, nem azért, mert hogy ma jó cseng, noha van egy énekünk, hogy tényleg szépen cseng ez a név, hanem mert nagy a küldetése Jézusnak. A küldetésére kapja a nevet. Ő a szabadító. Ő az üdvözítő. Ő az, aki megszabadítja az embert. Ezért nevezd annak. Tehát a testet öltésének az oka a bűn volt. A célja a szabadítás. Tehát azért jött el Jézus erre a világra, mert az ember bűnbe esett. És a bűn okáért jön el. Ha mi nem esünk bűnbe, az emberiség nem merül bűnbe, nem jött el volna az Isten fia. És nem ment volna keresztre. Nem halt volna meg, nem szenvedett volna, és nem támadt volna föl, mert nem kellett volna. De mivel az ember bűnbe esett, és te is bűnbe estél, meg én is, el kellett jönnie Jézusnak, hogy a célt beteljesítse, hogy téged meg engem a bűntől megszabadítson, szabaddá tegyen, szabadítónk legyen. Sok ember félre értelmezi Jézusnak a jövetelét. Ha néz az ember tévét, hallgat rádiót, ott is hallja, hogy mennyire félre van értelmezve minden. Kis Jézuskáról beszélnek, aztán marad is az olyan kicsi, mint ahogyan mondják. De még egy Nikodémus is félre értelmezte, aki azt mondta, így szólt hozzá egy este, Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul. Te egy tanító vagy. Az Isten azért küldött erre a világra, hogy te tanítsál bennünket. Istentől jöttél tanítóul. Hát vannak, akik eddig jöttek el. Jó, az ő kollégái még eddig se jutottak el. Mert még jó tanítónak sem tartották Jézust. Nikodémosz meg legalább tartotta. És azt mondja neki Jézus, hogy te Nikodémosz, hát én csak ezért jöttem. Nem csak tanító vagyok. Ha nem szülesz újjá, nem látod meg az Isten országát. És majd megláthatod az ember fiát fölemelkedni, mint hogy a Mózes fölemelte a kígyót a pusztában. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy engem küldött, hogy a kísérjen bennem, örök élete legyen. Nikodémusz, én ezért jöttem. Nem csak tanítóul, és oly sok ember leragad itt, hogy jó tanító Jézus, jó mester, meg olyan szép a karácsony Jézuskával, mert mit hozott a Jézuska? Hát ennél sokkal több ő. Emlékszek arra, amikor a döntők órájára jártunk Debrecenbe, megjelent a apukának az egyik kollégája. Nagyon tudott sakkozni. Nagy sakkozó volt. Úgy lehetett vele sakkozni, hogy nem is látta a sakktáblát. Sakkoztam úgy vele. Háttal volt, és mondta, hogy hova lépjek. Én mondtam, hogy hova léptem. Azt úgy is kikaptam tőle. Tehát fejébe volt. Géza bácsi megkérdezi tőle, hogy miért jött a döntők órájára? Miért jár? És akkor azt mondta, hogy azért, mert azt hallotta, hogy itt lehet tanulni a Bibliát. És hát alapműveltséghez hozzátartozik a Biblia tudása. És ő azért jött, hogy ezt a tudást tanulhassa. Mert hát hozzátartozik az élethez. Hát őnek ennyi volt a döntők órája, a barátkozók órája. És akkor el is ment. Bármennyire hangzott az evangélium, Jézus az csak egy jó tanító. És jó tudni, hogy mit tanított. És ennyi volt. De nekünk nem csak jó tanító, nekünk szabadító, aki megment bennünket a kárhozattól, a pokoltól. Ő az egyetlen reményed. Nem tudod magadat megváltani. Nem tudod magadat büntelenné tenni. Nem tudod magadról lemosni a bűnt. Ezért jött Jézus, hogy ő lemossa. Ő általa üdvözülj. Mint ahogyan Pál mondja is a Filippi börtönőrnek, higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Vagy Péter a pünkösdi sokasának, aki azonban segítségért hívja az Úr nevét. Jézus, ugye azt mondhatnám itt, mert azt mondja, üdvözülsz. A Jézus nevet lehet használni. Ő üdvözít téged. Azt a nevet, amely adatott akkor megszületés előtt. Milyen jó, hogyha látod magadat bűnösnek, és látod a te szabadítódat, aki meg tud a bűn gyötrelmeitől, a bűn elesésétől szabadítani. Átélheted, hogy oda mehetsz ő hozzá, és megvallhatod, Uram, bocsáss meg. Akkor elsőnek mondtam ki ezt, hogy megkönnyebbült a lelkem. És akkor sokadjára mondom ki, én hányszor átélem ezt a szabadítást, megszabadulást. Bűntől szabad vagyok. Nem gyötör, nem kínos, nincs lelkiismeret furdalás. Nem kell álmatlanul tölteni az éjszakát, mert van szabadítóm. Nem kell békétlenül, nyugtalanul lennem, mert van szabadító. Oda vihetem a bűneimet, vétkeimet, és amiből már nem bírok megszabadulni, mert újra cselekedném, azt is oda vihetem. És hatalma van megszabadítani engem. Téged is. És hát kiket szabadít meg Jézus? Azt olvastuk itt a 24. versben, hogy nem mindenkit. Ő szabadítja meg népét bűneiből. Csak a népét. Senki mást. Jézus nem azért jött, hogy az egész világ minden emberét megszabadítsa. csak az ő népét. Csak azt az ember szabadítja meg, aki a népéhez tartozik. Ő értük halt meg. Ő értük jött. Mert Isten előre tudta. A világ teremtése előtt, hogy te megtérsz vagy nem. Előre tudta, hogy a te népéhez fogsz tartozni vagy nem. És mivel előre tudta már a teremtéskor, Jézust értet költ el, hogy megszabadítson téged. Akik nem az övéi, úgy soha nem fognak megszabadulni. Akik nem az ő népéhez fognak tartozni, soha nem szabadulnak meg. Ezt is tudja előre az Isten. Az ő népéhez költe. De ki tartozik az ő népéhez? A zsidók. Izrael népe. Mert azt olvasok az Ószövetségben, hogy ő az ő népe. Isten népe. A Jelenések könyvében viszont azt olvassuk, hogy a hívők közössége minden ágazatból, népből, nyelvből és nemzetből valók az ő népéhez tartoznak, akik ő benne hisznek. Hiszen őről kérje Péter, ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik ekkor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Isten tulajdonba vett népe vagytok. És mi átélhetjük ezt a szabadítást. És lehet az ő népéhez tartozni. Ha hiszel ő benne. Ha hiszel Jézusban. Ha megragadod a szabadítást, a szabadítót, akkor az ő népéhez tartozol. A bárány vére megmos téged, az ő áldozata, az ő halála, és fölszabadít téged minden rosszból és bűnből. Ezt akarja tenni az Isten a te életedben. Ha elesel, belekeveresz nap, mint nap a bűnbe, a vétekbe, ne felejtsd el, van neked szabadítót. Lehet egyből hozzájönni. Helyre tudja állítani a szívedben a békességet, a nyugalmat, az örömöt. Föl tud szabadítani a jóra, és el tudja venni azt a nyomasztó érzést. Történt egyszer, hogy egy börtönigazgató beszélt egy rabjáról, egy másik embernek, egy keresztény embernek, mert maga börtönigazgató is keresztény volt. Mondta, életében a legnehezebb bűnöző volt a börtönében. Borzalmas volt. Mogorva. Mindig baj volt vele. Életfogytiglanra ítélték. És mindig ő volt az, aki feszültséget keltett. Sok baj volt vele. Egyik alkalommal, egyik évben úgy alakult, hogy ő neki kell szenteste bent lenni, ott a börtönbe. A börtönigazgatónak. Ő volt az ügyelő. És másnap reggel, karácsony hajnalán elindulhatott már, leváltották. Ment haza, még sötét volt. Ott volt a kezében az ajándék, visszaad ő kislányának. Ha felébred, akkor már is megkapja tőle az ajándékot. Boldogan ment abba a hideg, hűvös, téli hajnalban hazafele. Aztán ahogyan a börtönt éppen elhagyta, a sarkon meglátott egy kislányt. Nagyon hiányos öltözetben, dideregve. És ahogyan ott didergett, hát ő megszólította, hogy hát te meg hogy nem vagy otthon? A családdal, karácsony napján. Te miért vagy itt az utcán? Azt mondja a kislány, hogy ugye, maga itt a börtönigazgató. Mondta, hogy én vagyok. Hát én az apukámhoz jöttem volna, aki ott van bent a börtönben. És mondta a nevét. Hát elsőnek, amikor hallotta, mert hát mondta a kislány, hogy hoztam ajándékot. Aztán azt is mondta, de hát miért nem otthon vagy az anyukáddal? Nemrég halt meg. Nincs anyukám. A testvérem is meghalt. És hoztam egy kis ajándékot apának. Megengedi, hogy bemehessek. Hogy átadjam neki. Hát nem örült a börtön igazgató, mert ő már a saját lányára gondolt, ment volna haza. De aztán, hogy a saját lányára gondolt, bele gondolt, hogy mi lenne, ha ő lenne a börtönbe, és a lányait rimánkodna. Megfogta a kicsi kezét, ami jég hideg volt, bevitte a börtönbe, irodájába, kiszólta egyik alkalmazottjának, a 37-es számú rabot hozza ide. Oda vitték, benyitott magorván, szinte ölni tudó szemekkel ez az ember, és akkor egyszer csak oda pillantott, meglátta a lányát. Nelly, te hogy kerülsz ide? Hol van az anyád? Hogy jöhettél ide? Hogy vagy te felöltözve ilyen hiányosan? Meglágyult hirtelen az ember. Megölelt a lányát. Vagy a lánya elővette az ajándékot. A testvérének hajszálait. Kis fürtjét levágva. Ő sincs már. Anya sincs már. Zokogott az apa. A börtönigazgató kiment. Meghiti pillanat. Nincs mit itt keresnie. Maradjanak együtt. Egy egész teljes órát engedte, hogy együtt legyen ez a borzalmas rab azzal a kislánnyal. És amikor bejött, ott kielelte, letérdelve, egészen más szemekkel, arckifejezéssel, mint amit megszokott a börtönigazgató, rimánkodott, csak a lányomat ne rakja ki ebbe a hidegbe. Mindent megteszek. Megjabolok. Csak a lányomat ebbe a hidegbe, ebbe a ruházatba ki ne vigye. Ott ne hagyja. Megnyugtatta a börtönigazgató, hogy hazaviszi. És majd a feleségén megbeszéli, hogy mi legyen a lányával. Hát az apa sírt, százszorosan megköszönte, visszavitték a börtönbe, cellájába. Ő hazavitte ezt a kislányt, és ők fogadták magukhoz. Felnövekedett, megtért, hiszen hívő családba került be. Aztán az apuka is megtért a börtönbe. Lánya megtérése után, meg az egész esemény után tényleg megváltozott, átformálódott. És aztán, ahogyan mesélt ezt az igazgató, azt mondta, hogy elvigyelek ő hozzájuk. Ugyanis fölmentették ezt a börtön tölteléket. És jó magaviseletért kiengedték a börtönből. Ő már itt él közöttünk. Hát azt mondta, látni akarom. Elmentek egy kis házhoz, bekopogtak. Kijött a lány, mosolygott, megjelent az apuka is, mosolygott kedvesen, hívőként élték az életüket, és jártak gyülekezetbe, mert eljutott hozzájuk a szabadító. És ezt a borzalmas embert megváltoztatta a szabadító. Ha őt megtudja, ha őt így át tudja formálni, ha ő számára azon a karácsonykor valami megtört a szívébe, az a te szívedbe is megtörhet. És te szabadítód lehet Jézus, aki született, aki ezért jött, hogy szabadítód legyen, élj vele, hozzon változást, alakítást a te életedbe, jó irányba, szabadulj fel az örömre, az áldásra, az örök életre, az üdvösségre, mert ezért jött el az Isten fia, és ezért kapott ilyen nevet, hogy Jézus, üdvözítőd, szabadítód. Amen.
Amen.